Műsorunk második részében a hét legérdekesebb tőzsdei sztoriával, a Dunahouse-szal fogunk foglalkozni. Azonnali reakcióként a gyors jelentésekre, a menedzsment prognózisra, illetve talán legfontosabb információként a 100 forint feletti osztalék javaslatra több mint 20%-ot ugrott felfelé az árfolyam. Köszöntjük a vonalban Schilling Dánielt, a Dunahouse gazdasági igazgatóját, igazgatósági tagját. Szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük akkor talán a jelentéssel. Komoly növekedésről számoltatok be. Mi okozta itt a profit robbanást a Dunahouse-nál? Melyek a legfontosabb összetevők, és mennyire fenntarthatónak tartjátok ezeket a folyamatokat?
Valóban rekord eredményeket értünk el 2022-ben. Az árbevételünk duplázott, az EBITDA 120%-kal emelkedett, az adózott eredmény pedig szintén duplázni tudott 2021-hez képest. A növekedésnek elég sok része van, voltak egymást erősítő, illetve egymást kioltó tényezők. A legjelentősebb tényező az talán az, hogy tavaly év elején januárban vettük meg az olasz H-Group csoportot, ami egy nagyon jelentős piacvezető szereplő az olasz hitelpiacon, elsősorban hitelközvetítő és biztosítás közvetítő, emellett van egy induló ingatlan közvetítői lába, aminek a felfuttatásában mi azt gondoljuk, hogy elég nagy szerepet tudunk vállalni, nagyon jelentős know-how tudunk behozni Magyarországról, illetve Lengyelországból. Tehát ez a növekedésnek ez volt egy nagyon fontos motorja. Az olaszok az egész 2022-es árbevételünknek több mint a felét hozták, és az EBITDA-nak is közel a felét, ráadásul úgy, hogy az IFRS-nek a speciális konszolidációs szabályai szerint végül április 1-től konszolidáltuk csak az olaszok leányvállalatokat, ami azt jelenti, hogy az első negyed évnek az árbevétele, illetve az EBITDA-ja az még nem is jelenik meg a számainkban, tehát ez még pluszban hozzá tenne 4 milliárd forint árbevételt és 300 millió EBITDA-t azokhoz a számokhoz, amiket közzétettünk most a Q4-es riportban. Tehát nagyon fontos eleme volt a növekedésnek az olaszoknak a felvásárlása. A másik nagyon fontos elem, ami nem az alaptevékenységünkhöz tartozik. Amikor itt alaptevékenységről beszélek, akkor alapvetően az ingatlan és hitelközvetítési tevékenységünket, illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó olyan szolgáltatásokat értem, mint például az ingatlan kezelési szolgáltatásunk. Tehát ezt a szolgáltatási üzletágat tekintjük mi alaptevékenységnek, és erre épül rá az ingatlan fejlesztési tevékenység, illetve az ingatlan befektetési tevékenységünk. És az ingatlan fejlesztési tevékenységünkben a legnagyobb projekt, amit az elmúlt években fejlesztettünk, az a Forest Hill projekt, ez egy harmadik kerületi lakóingatlan beruházás 154 lakással, és ezeknek a lakásoknak az átadása kezdődött meg 2021 legvégén, és gyorsult fel 2022-ben. Összesen most már 4 milliárd forint átbevételt realizáltunk ezeknek a lakásoknak az átadásából. Tavaly 2022 közepén visszafizettük a projekthitelt, és ezen felül 1,7 milliárd forint plusz cashflow-t értünk el ebből a projektből. Ugye ezt a cashflow-t az osztalékfizetésnél figyelembe is vettük. Tehát az olasz akvizíció a bevételünket gyakorlatilag megduplázta az alaptevékenységben, erre jött rá még az ingatlan fejlesztéseknek, az átadott lakásoknak a bevétele. És nyilván ami viszont gyengítette a teljesítményünket, azok a piaci folyamatok, amik nagyon intenzíven indultak el Lengyelországban az év második negyedévében, és egyébként Magyarországon is az évnek a második felében érezhetőek voltak. Megjegyzem, egyébként Olaszországban is ezek a folyamatok jelen vannak. Ugye Olaszországban azért egész más kamatszintekkel találkozik a hitelfelvevő, ezért ott a legkisebb a lassulásnak a mértéke, de minden piacon érezzük azt, hogy a kamatemelések miatt, a magas infláció kamatemelések miatt a hitelpiacok azok különböző mértékben, de egyértelműen esnek azokhoz a szintekhez képest, ami mondjuk 2020-ban, 2021-ben volt jellemző.
a három core piacon mindenhol nagyon jelentős visszaesés volt a hitelközvetítői szegmensben a teljes piacon. Magyar, illetve az olasz piacon minek köszönhető a relatív felülteljesítés a piachoz képest, illetve fenntarthatónak látjátok-e, illetve mi miatt nem tudott a lengyel piac felülteljesíteni?
Mind a három piacon tudtuk növelni a piaci részesedésünket. Lengyelországban is, ahol az év egészében 50%-kal csökkent a hitelkihelyezés, nálunk csak 26%-kal csökkentek a hitelvolumenek 2022 egészét nézve 21 egészéhez képest. Az utolsó negyed évben valóban nálunk volt egy 70%-os csökkenés. Ez a csökkenés ez nagyjából megegyezik azzal a csökkenéssel, ami a piacnak volt az utolsó negyedévi esése. Egyébként ez a 70% ez tényleg egy óriási szám, tehát az a visszaesés, ami most a lengyel piacon van, az a szint, ami Magyarországon a 2009-es válságban játszódott le. Tehát most tényleg teljesen betlizik a piac. A piaci részesedésünknek a növekedése alapvetően oda vezethető vissza, hogy egy olyan piacon, amikor a bankok akár hetente változtatnak kondíciókat, az egyes bankok különböző ügyfélszerzési politikával rendelkeznek, van, aki kockázatéhesebb, van, aki kevésbé, és emiatt az ügyfeleknek érdemes körülnézni egy kicsit, mert nem biztos, hogy a számlavezető bankja lesz az, aki a legjobb kondíciókat fogja neki javasolni, vagy ajánlani. Emiatt mi mindenkit arra biztatunk, hogy egyébként is érdemes megversenyeztetni a bankokat. Egy olyan környezetben, amikor nagyon sok minden változik, akkor viszont szinte kötelező, és nagyon sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, és ennek köszönhető az, hogy a piaci részesedésünk az növekedni tud. Olaszországban van még egy olyan plusz trend, amit nem a kamatemelések váltottak ki, hanem ez egy hosszabb távú trend. A brókereknek, a hitelközvetítőknek a piaci részesedése az a COVID kezdete óta folyamatosan növekszik. Elég nagy lemaradásban van ilyen tekintetben az olasz piac. A COVID előtt ott ilyen 5-6% körüli piaci részesedése volt a közvetítőknek. A COVID közben ez felment 10% környékére, és a COVID óta ez még tovább növekedett. Most úgy látjuk, hogy ilyen 20% körül lehet a teljes piacon a brókereknek a részaránya, tehát ez azt jelenti, hogy az éves hitel kihelyezésnek most a 20% az, ami közvetítőn keresztül megy. Itthon, illetve Lengyelországban az 50%, és azt látjuk, hogy ebben van még tér Olaszországban, hogy ez a százalék ezt följebb menjen. Ez volt egyébként egy nagyon fontos szempont, amikor mi befektettünk az olasz cégekbe. Láttuk azt, hogy van egy piaci átalakulás. Egy olyan piacon, amit jellemzően a bankoknak a saját fiókhálózatai dominálnak, ott kezdett el növekedni a közvetítőknek a szerepe. Ez összekapcsolódik azzal, hogy a bankok is racionalizálnak, fiókokat zárnak be, terelődik át a hitelvolumen a közvetítőkhöz, és ebben a H-Gruppal, illetve a lányvállalatával, a hitelközvetítő lányvállalatával, a Credipasszal egy nagyon jó pozícióban vagyunk, hogy ezt a trendet meg tudjuk lovagolni.
Térjünk át az osztalék javaslatra. Itt mi indokolta konkrétan azt, hogy ennyire magas osztalék javaslatot fogalmaztatok meg?
A cégcsoport az IPO óta tartja magát ahhoz az osztalékpolitikához, hogy az adózott eredményének a 47%-át legalább kifizeti osztalékként. Ezt minden évben megtettük, a COVID-nál egy fél évvel később fizettünk, mint szoktunk, de minden évben kifizettük ezt a 47%-ot. Amivel most növeltük ezt az összeget, az a Forest Hill-ből befolyó cash flow volt meghatározóan, illetve a befektetési ingatlan portfóliónknak a megkezdett leépítéséből származó cash flow. Tehát az alaptevékenységen felüli tevékenységek, mint az ingatlan fejlesztés és az ingatlan befektetések, ezeknek a cash flow-ja ez két célt szolgálhat, vagy akvizícióra költjük, vagy pedig osztalékot fizetünk belőle. És összesen 3,7 milliárd forint osztalékot fizetünk, 107,3 forintot részvényenként, hogy ez a keddi záróárnak a 26%-a tőzsdén történelmi mértékű osztalék. És a célunk az továbbra is az, hogy ezt az osztalékpolitikát fenntartsuk, alaptevékenység 47%-át kifizessük, és a Fodestilből még 4,7 milliárd forint az, ami cash flow-t várunk, és még ezen felül van 1,2 milliárd forint, ami pedig a befektetési ingatlanok értékesítéséből vált cash flow, tehát még közel az alaptevékenység fölött még közel 6 milliárd forint az, ami vagy akvizícióra lesz fordítva, vagy pedig osztalékfizetésre. Ugye az, hogy akvizíció vagy osztalékfizetés, ez tényleg azon múlik, hogy amikor a döntési pont van, akkor milyen lehetőségeket látunk akvizíciós téren. Jelenleg is folynak akvizíciós tárgyalásaink, most olyan nagyobb akvizíció bejelentése nincs, csak nem várható a közeljövőben, és emiatt döntöttünk úgy, hogy akkor az osztalékfizetés felé mozdulunk el ebben az évben.
Kiadtatok egy előrejelzést is a 2023-as évre vonatkozóan. Látszik-e már a fény az alagút végén egyes piacokon, vagy továbbra is még befelé megyünk az alagútba, hogy ezt a hasonlatot folytassam?
Igen, a fény az látszik az alagút végén, és most már szerencsére az is látszik, hogy
nem vonat.
Nem a vonat lobog velünk szembe, így van. De igen, tehát a következő évünk az egy nehéz év lesz. A guidance-ünk az egy 2,7-3,4 milliárd forint közötti EBITDA-t, alaptevékenységből származó core EBITDA-t, és egy 1,6-2,1 milliárdos adózott eredményt jelez. Ez a szint, ez messze nem az a szint, amire a cégcsoportunk ilyen piaci pozícióval képes lenne. Tehát itt Olaszországban is egy euróban egy stagnálást, forintban egy kisebb csökkenést várunk a tavalyi évhez képest. Magyarországon egy stabilizálódást, de még nem messze nem azt a szintet, amit a cégcsoport tud. Évelején várunk egy lassú növekedést, egy lassú kamatcsökkenési pályát, emiatt egy lassú hitelpiaci növekedést és egy lassú ingatlanpiaci növekedést. 800 millió és 1 milliárd forint közötti EBITDA-t várunk Magyarországról. A lengyel cégcsoportunk ezzel a piaci pozíciójával egy 1 milliárdos EBITDA-t kellene, hogy tudjon. Ezen a gyenge piacon egy 100 millió forintos EBITDA szintű veszteséget prognosztizálunk. Egészen mélyről indulunk, tehát most a piac 70%-kal van a 2021 végi szintek alatt. Tehát vannak olyan lépések, amik egy picit segítenek a piacnak, de nyilván a nagy segítség az akkor lesz, hogyha a kamatok elindulnak lefelé. Úgyhogy ez a guidance, az a 2,7 és 3,4 milliárd közötti core EBITDA, ez cégcsoport jelenlegi méretéhez, jelenlegi piaci pozíciójához képest, ezt mi egy alacsony guidance-nek tartjuk, ez egy nehéz év lesz még a 2023-as. A két kötvényt bocsátottunk ki, egyet a COVID alatt 2020-ban, egyet pedig tavaly év elején, 2022. januárjában. Ennek a két kötvénynek az összes fennálló tartozás az 13 milliárd forint, ezt az átlagos hitelkamata az 3,12% forintban 10 évre fixálva. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt nagyon jó időben tudtunk élni ezzel a lehetőséggel, és ez főleg a mostani kamatkörnyezetben, mostani inflációs környezetben, ez egy nagyon, nagyon értékes finanszírozás.
Hogyha ezeket az egyszeri tételeket, amik még várhatóak majd, kifizetnétek mind osztalékba, akkor tulajdonképpen árazásban az látszódik, hogy egy ilyen 4-4,5 körüli árfolyam nyerességráta az, ami mellett még a jelenlegi szinten is forognak a részvények. És ugye, ahogy fogalmaztál, itt azért meglehetősen konzervatív az a guidance, amivel terveztétek legalábbis az idei évet. A nagy kérdés pedig az, és talán ez a legfontosabb a kilátásokat illetően, hogy itt az ingatlan piacon tapasztalható jelentős mértékű visszaesés a tranzakció számban, illetve a hitelkihelyezések drasztikus csökkenése. Itt ugye Magyarországon a negyedik negyedévben 54%-os visszaesést írtatok, Lengyelországról beszéltünk, itt 70-80%-os az utolsó hónapokban a visszaesés, de ugye Olaszországban is 20-25%-os csökkenés az, amit láttok. Tehát az az igazi kérdés, hogy itt mikor fordulnak majd ismét a folyamatok kedvezőbbre. Itt ti mire számítotok?
ez a 2023-as évnek talán a legnagyobb kérdése, hogy, mikor lesz meg a fordulat. Ami mind a két piacunk, tehát a hitelpiac és az ingatlanpiac szempontjából is a leginkább meghatározó kérdés, hogy a hitelkamatok azok milyen irányba mennek. Itt ami látszik, hogy 2022. októbere óta, ahol legalábbis Magyarországon ott volt a tetőpontján az a referencia kamat, ami a hosszú távú hiteleknél, a fix kamatozású hiteleknél figyelembe vesznek a bankok, és október óta elkezdett csökkenni, aztán kicsit hullámzott, de most, ha valaki jelzáloghitelt akar fölvenni Magyarországon, akkor 8,5% körüli az a legjobb kamat, ami jelenleg elérhető. Mi azt gondoljuk, hogy ahogy az infláció elindul lefelé, és itt ugye a kormányzati tervek is azok, hogy év végére egy számjegyűre csökkentsék az inflációt. Hogyha az infláció elindul lefelé, és azt a kamatok is, rövid távú kamatok is elkezdik követni, azokat a hosszú távú kamatok, ugye kisebb mértékben, de szintén követik, és hogyha egy mostani 8,5%-os hitelkamat szintről 2% környékére, 7% alá le lehet menni, akkor azt gondolom, hogy az ad egy újabb lendületet, és a hitelfelvevőknek a lehetőségeit lényegesen javítja. Mert azt gondoljuk, hogy ez évközben szépen fokozatosan fog megindulni. Először tényleg kellenek a jó inflációs adatok, utána az MNB is vállalatlan tud kamatot csökkenteni, amivel a hitelkamatok is megindulnak majd lefelé. Itt mi azt látjuk, hogy az első negyed év lesz még valószínűleg a legnehezebb a jövő évben, utána a második negyed évtől már növekedést várunk Magyarországon is és Lengyelországban is. Olaszországban igazából annyira dominálja a brokeri penetrációnak a növekedése a trendet, hogy a hitelpiacnak a csökkenésnek a lassulása vagy a növekedés elindulása, az nyilván ad egy plusz lökést, de alapvetően a brokeri penetráció az, ami meg tudja alapozni majd azt a piaci pozíciót, ami egy jó piacon nagyon kifizetődő lesz számunkra.
Végezetül a beszélgetés zárásaként lépjünk egyet hátra a tavalyi évtől, illetve az idei évi tervektől, és egy nehezebb időszak egy adott iparág számára gyakran hosszú távon kedvező lehetőségeket tartogat a túlélő vagy az iparág legerősebb cégei számára. Ti hogy látjátok, hogy a három fő piacotok közül láthatóak-e már valahol olyan trendek, akár konszolidációra gondolok, akár a gyengébb versenytársak piacról való kilépésére, amik hosszabb távon akár növelhetik is majd a cégcsoport piaci pozícióját, illetve profitabilitását, vagy erre még várnunk kell?
Ezek a folyamatok zajlanak. Egy ilyen piaci visszaesésnél ugye ez mindenkinek a jövedelmét jelentősen megvágja, és mindenki elkezd azon gondolkozni, hogy ki akkor maradjon el ezen a pályán, menjen el esetleg valami más csinálni, illetve elkezd azon gondolkozni, hogy melyik az a cég, melyik az a szereplő a piacon, akinél kap olyan szolgáltatásokat, ő maga, mint közvetítő, kap olyan rendszert, kap olyan ügyfél leadeket, amivel egy nehéz piacon is tud dolgozni, vagy kap olyan plusz termékeket, amiknek az értékesítésével plusz jövedelemhez tud jutni. És nekünk most ez van fókuszban, hogy azt a szolgáltatási palettát, amit az ügyfeleknek nyújtunk, azt nyilván folyamatosan fejlesztjük, de emellett azt a szolgáltatási palettát, amit a közvetítőknek, az ügynököknek nyújtunk, azt is folyamatosan egyre jobbá tegyük. Ez most az elmúlt egy évben különös hangsúlyt kapott, és mi ezen keresztül igyekszünk konszolidálni a piacot, nem versenytárs felvásárlással feltétlenül, hanem hogy olyan körülményeket teremtsünk, hogy nálunk legyen a legjobb hitelt közvetíteni, vagy ingatlant közvetíteni a piacon. Ez egy erős stratégiai fókusz. Elég komoly növekedésen vagyunk túl. Ugye 2016 novemberében tűnt tőzsdére, akkor az éves árbevételünk az 5 milliárd forint volt, ez most 30 milliárd forint. Az EBITDA-nk az 900 millió forint volt, idén 4,4 milliárd forint. Az adózott eredmény pedig 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelkedett. Úgyhogy azt gondolom, hogy a hosszú trend az elég jól néz ki. Most a 2023-as év az tényleg egy nehéz év lesz, de a cégcsoportban sokkal nagyobb tartalékok vannak, és az, amit a mi piaci pozíciónk egy nem válságban lévő piacon, hanem egy normális piacon el tudna élni, az messze meghaladja azt a guidance szintet, amit közé tettünk az előrejelzésünkben.
Köszönjük a beszélgetést Schilling Dánielnek, a Dunahouse gazdasági igazgatójának, igazgatósági tagjának. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm, jó hétvégét.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk.